Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján szeretném hirdetni köztetek ezen a mai délelőttön, az ő szent üzenetét írva található Pál apostolnak a Galátákhoz írott levele második részében, a 11. verstől a 21. versig terjedő igeszakaszban fennállva hallgassuk meg. Isten hogyan szól most hozzánk? Amikor pedig Kéfás Antiókiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, írja Pál apostol, mivel okod adott arra, hogy megfedjem. Mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, aki a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetője volt, együtt evett a pogányokkal, tudnélik Péter apostol. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkülönült, mert félt a zsidó származású testvérektől. Képmutató módon viselkedett, együtt a többi zsidó is, úgyhogy képmutatásukba még Barnabás is belesodródott. De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak. Ha te zsidó létedre, pogány módra és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek? Mi, akik természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusban vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekedetei által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem, ha pedig Krisztusban keresve a megigazulást. Magunk is bűnösnek bizonyulunk, akkor talán a Krisztus a bűnszolgája? Semmiképpen sem. Mert ha valamit leromboltam és ismét felépítem, magam nyilvánítom magamat törvényszegőnek. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. És nem vetem el az Isten kegyelmét, mert ha törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Eddig a felolvasott ige foglaljon helyet a gyülekezet. Még egyetemi lelkész voltam, amikor egy Tisza túra alkalmával Tokajnál ütöttünk tábort, és másnap reggel úgy gondoltuk, hogy mi lenne, ha reggeli áhítatot a hegytetőn tartanánk, ez olyan költői ötletnek látszott. Ez az én ötletem volt, jónak is tűnt, igen ám, de a hegycsúcs az több mint 500 méter, és a Tokaj felőli oldala irdatlan meredek, ilyen óriások lépcsőin lehet csak fölmenni, és gyakorlatilag egy órás kemény hegymászás következett abban a nagyon párás mikroklímában, rekkenő hőségben. Többen nagyon lelkesek voltak az ötlettől, a túrától, mások még igen megharagudtak rám, saját magamat is beleértve. De azért persze a végén, mikor feljutottunk, azt mondtuk, hogy megérte ide följönni. Valaki a kegyelemből hitáltali megigazulásnak a tanítását és annak a megértését is egy ilyen hegycsúcs élményhez hasonlítja, az úgy, mert ez alapvető igazság, mégsem olyan alapvetően áll rám erre az agyunk, mégsem megy ez minden megalapozás és lelki érés nélkül ennek a megértése. Ez egy hegycsúcs élmény. És valahogy minden nemzedéknek újra-újra meg kell próbálni oda fölkapaszkodni, hogy megértsük azt, ezt a központi titkát a mi hitünknek. Némelyek ezen az úton elfáradnak, némelyek megbontránkoznak, némelyek kitérnek. Mégis megkerülhetetlen ez a hegycsúcs, ahova a Szentlélek akar elvinni bennünket. És úgy uralja tulajdonképpen a mi egész hitünket, teológiai gondolkodásunkat, a kegyelemből hitáltal való megigazulás, mint ahogyan a Tokaji hegy uralja a tájat úgy körülbelül 50 kilométeres körzetben. Luther Márton azt tanította nekünk, hogy előre látva a buktatókat és a veszélyeket, hogy a kegyelemből hitáltali megigazulás helyes megértésén és megélésén áll vagy bukik az egyház jövendője. És a következőt már egy református teológus mondja, legyen bármilyen felkavaró, különös, szokatlan vagy megbotránkoztató, de végül ebben áll minden bölcsességünk és minden vigasztalásunk, amelyre ebben az életben támaszkodunk, hogy tudniillik az ember vétkezett, az Isten szenvedett. Közelebbről arról van ugyanis szó, hogy Isten előtt nincsen saját igazságunk, de Isten előtt ezért meg nem állhatnánk, de Isten nekünk adja az ő igazságát, amelyet a Krisztus szerzett az életével, halálával, feltámadásával, ha mindezt hittel elfogadjuk. Tehát nem szeretnék most ugyanakkor megint abba a hibába esni, hogy valami fárasztó túrára hívom a testvéreket ebben a nyári melegben, hanem sokkal inkább arra szeretnék rámutatni, hogy ha ezt újra felfedezzük ennek az igazságnak a szépségét, és mindazt, amit Isten tesz velünk, amikor megigazít minket a Krisztus által, akkor láthatjuk, hogy ez egy gyógyító igazság. És hogyha a Tokaji hegy hasonlatánál akarunk maradni, egy kis költői emelkedettséggel azt is mondhatjuk, hogy ez gyógyító nektár lehet, amit ízlelhetünk. Mert ez nem az élettől elvont igazság. Ezt jól mutatja az ige is, azért olvastam föl az előzményeket is, hogy lássuk, hogy milyen körülmények között tartja fontosnak Pál apostol megismételni ezeket a fontos igazságokat. Az történik ugyanis, hogy Péter, aki az antiokiai gyülekezetbe látogat, amely az első nagy igazi pogány gyülekezetnek számít, egy nagyon nagy hatású gyülekezet volt, Jeruzsálem mellett a második legtekintélyesebb gyülekezet. Ott Péter, örülve a testvéreknek, az ő hitüknek, együtt eszik a pogány származású keresztényekkel. Azonban, amikor követek jönnek Jakabtól, a jeruzsálemi gyülekezetből, ami egy elég hithű, a törvényt megtartó zsidó gyülekezet, akkor gyorsan, képmutatásból elkülönülnek a régi zsidó szokás szerint, nem esznek együtt a törvény szellemének, vagy legalábbis úgy gondolják ők, hogy a törvény szellemének megfelelően külön esznek, és ezt az eltévedését hányja szemére Pál Péter apostolnak. Azt mondja erre Pál apostol, és ő zsidó szempontból élve, azt mondja, mi, akik zsidó létünkre tudjuk, hogy Jézusban van a megigazulás, azt is tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, akárcsak a pogányok. A zsidók ugyanis azért különültek el a pogányoktól, mert ők tisztátalanok, bűnösök, és ők nem akarnak azok lenni. Nem akarnak velük keveredni. Azt mondja Pál apostol, ez igaz is. Tényleg igazad van, ők tisztátalanok, bűnösök. De mi, akik beletekintettünk a Jézus Krisztusban megmutatott dicsőségbe, az ő szentségébe, az ő jóságába, mi mást mondhatnánk, mint azt, hogy mi is pontosan olyanok vagyunk, mint ők. Az egyik humoristának van egy története, amikor az egyik ilyen szerszám nagyáruházban, vagy ilyen építési nagyáruházban, vagy mint a praktiker, valaki próbált információt gyűjteni valami építő anyagról, és hát nem talált sehol egy kiszolgálót, és akkor látta, hogy ott téblából egy cigány ember, előre is bocsánatot kérek a róma honfitársoktól, a végén majd rájönnek, hogy nem ellenük irányul ez a kis tréfa, és látta, hogy ő is épp ugyanolyan tanástalan, mint ő, és kiadva magát a záruház dolgozójának, mondta neki, hogy sajnálom, uram, itt cigányokat nem szolgálunk ki. Hát teljesen megdöbbent a cigány ember ezen a kijelentésen, de azt mondja, hogy ha ezért feljelenteni az áruházat, én nagyon szívesen magam mellé állok, és tanúskodni fogok, és el fogom mondani, hogy valóban itt nem szolgálnak ki cigányokat ebben az áruházban, mint ahogy senki más sem. Nincs különbség. Ez persze egy elég sántító hasonlat arra nézve, hogy mindannyian egyformák vagyunk, de emlékezzünk vissza a múlt heti igehirdetésre, ahol arról beszélt az igehirdető, amikor Péter a csodálatos halfogás után Jézussal szemébe néz, és azt mondja neki, hogy távozz tőlem, mert bűnös ember vagyok. És ezt azután mondta, miután meglátta az ő mérhetetlen szentségét, jóságát, dicsőségét. Hát, kedves Péter, most is ezt kellene mondanod, és szépen odaülni a pogányok mellé. Te is láttad a Krisztus dicsőségét, ott fönn a hegyen is például, meg ott a halfogáskor. Én is láttam a Krisztus dicsőségét, amikor megjelent nekem a damaszkuszi úton. Innentől kezdve nekünk nincsen más mérce, mint az Isten szentsége és jósága. Hát nekünk innentől kezdve nem mérce az, hogy milyenek a pogányok, vagy mennyire tisztátalanok ők, mi ehhez képest milyenek vagyunk. Mi láttuk az Isten dicsőségét. És amit te csinálsz, az evangélium alapján az közönséges rasszizmus. De legfőképpen azért nem tekinthetsz tovább rájuk úgy, mint eddig, mert megváltattak, mert a Krisztus értük is meghalt. És saját méltóságába öltöztette őket, épp úgy téged, aki megtagadtad, és épp úgy engem, aki üldöztem. Luther Márton mondja a keresztény ember állapotára, státuszára, hogy simul justus et peccator, egyszerre megigazult, és egyszerre bűnös. Ezt már talán túl régóta is mondogatjuk a szószéken, talán a fülünk már túlságosan is hozzászokott ezekhez az ellentét párokhoz, hogy megbocsátott bűnös, vagy megigazított bűnös. De most használjunk egy másik kifejezést, amire hát ha fölkapjuk a fülünket. Mondjuk azt, hogy a keresztény ember nem más, mint egy kitüntetett bukott tanuló. Kitüntetett bukott tanuló. Már is, ha egészséges emberek vagyunk, tiltakozásba kezd a lelkünk. Van, akinek a lelke azon háborog, hogy hogyan lehetne már kitüntetni azt, aki megbukott. Más pedig azon, hogy ő már pedig nem bukott tanuló. Ő mindenben a kiválóságra törekszik ebben az életben, persze ember hibázik, de semmi esetre sem bukott tanuló, sem erkölcsi, sem semmilyen más értelemben. Hát mit mondhatunk annak, aki azt mondja, hogy mindenki kapja meg azt a minősítést, amit érdemel, és hogy a bukott az ne kapjon kitüntetést. Most nem azért kell, hogy kapjon a bukott kitüntetést, mert ő megbukott. Nem a bukásáért jár a kitüntetés, hanem azért kapja a Krisztusnak a méltóságát és érdemrendjét, hogy a bukott az ne hordja tovább magán a saját bukásának a szégyenét. Mert hogyha ebben a szégyenben marad meg, ebben a szégyenben maradt volna meg mondjuk Péter és Pál, akkor Saulból és Kéfásból soha nem lett volna Péter apostol és Pál apostol. Akkor ők mind a mai napig ott ülnének a Szamárpadban leghátul, mind a ketten, mint két bukott tanuló. Mégis azt látjuk, hogy ők a kereszténység két legnagyobb szentje. Mert a megigazulás, hogy az Isten odaadja nekünk azt, ami nem a miénk, az a mi szégyenünkre adott válasz. Pál számára nem volt kérdés, hogy ő megbukott. Neki ezt nem kellett bizonygatni. Tudta azt, hogy ha ő teljes erejéből a törvényt meg akarta tartani, és mégis az lett a vége, hogy ezt nem sikerült megtartani, sőt, elferdítette a törvénynek az értelmét, mert az az ember, aki látja azt, hogy az engedelmesség útjának sosincs vége, az előbb-utóbb ellankad, vagy pedig más mércét talál, vagy pedig kimagyarázza aztán a saját bűneit is. De jól látta Pál apostol azt, hogy ez egy szörnyű út, az önmagunk erejéből való engedelmeskedés Istennek. Ennek az útnak sosincsen vége. Sosincs vége. Hiába próbálok szeretni, újra elbukok, ennek sosincs vége. És ha 50-szer reinkarnálódnék is, és újra kezdeném az engedelmesség útját, akkor sem lenne ennek az útnak sohasem vége. Ez átok, a törvény átka van ezen. Ez lelki nyomorúságnak az útja. De hogy ne kelljen szüntelen bukdácsolnunk, az Isten a kezünkbe nyomja a Krisztus kitűnő bizonyítványát. Azt mondja, tessék, itt van, vedd el, ez a tiéd. Valaki azt gondolja, hogy ő eleve nem bűnös. Sőt, az emberek eleve nem is bűnösök. És hát legfőképpen őt ne sorolja senki a bukott tanulók közé. Történt erre is utalás már a múlt heti igehirdetésben. Egy másik illusztrációval szeretném megvilágítani. Vannak olyan iskolák, Magyarországon is, meg a világon is, ahol kivételes képességű zseni fiatalokat gyűjtenek össze. Ilyen helyen aztán az iskola pszichológusnak nagyon sok dolga van, mert az, aki megszokta, hogy ő az egyes számú kitüntetett szuper kedvenc és a szuper bezzeg jó tanuló, Most ebben a közegben néha becsúszik neki négyes, szörnyűség kimondani egy-egy hármas is. És ezért nem, és ezt nem tudja összeegyeztetni az eddig magáról kialakított képpel. Most képzeljük el, ha mi magunkról kialakított, jól fésült, én is most elmentem fodrászhoz, jó fiú képünkkel majd megállunk az Isten ítélő széke előtt. Mi lesz ebből a képből? A megigazulás folyamatában megtörténik ez a szembesülést. És az a jó, hogy ez az ítélet még most megy végbe, még idejébe megy végbe. És ez a legfájdalmasabb rész. Most nyáron a szabadság alatt olvastam egy regényt, amely egy svéd evangélikus gyülekezetről szól, annak az ébredési időszakait tekinti át, és van egy eset, amikor történik egy olyan fajta ébredés, ami igazából a lelkiismeretnek az ébredése, amikor az emberek azt gondolják, hogy most már itt az erkölcsi zűlés után ideje összeszedni magunkat, és hát ez a Krisztusnak való teljes engedelmesség jegyében indul meg. Aztán a lelkes évek után egyszer csak hírét veszik annak, hogy az ébredés egyik vezér alakja teherbe ejtette egy fiatal lányt, és nem csak, hogy teherbe ejtette, de esze ágába sincs elvenni, sőt, nem is hajlandó erről vitát nyitni senkivel. Hamarosan aztán jön a hír, hogy ez a férfi önként jelentkezett a svéd ember létére, hogy a finnek oldalán harcoljon a szovjetek ellen, akik el akarták foglalni Finnországot a II. Világháború legelején, és hát mindenki nagy tisztelettel nézett ezután erre az emberre, hogy ez igen. Még a lelkész is beleértve, akivel azelőtt együtt dolgoztak, de az eset óta megromlott a kapcsolatuk, és egy alkalommal ez a lelkész fölkereste ennek az embernek az édesanyját, aki egyedül élt idősen, és elmondta neki, hogy mennyire nagyra értékeli a fiának ezt a cselekedetét, hogy ő elment önkéntesen harcolni, hogy a hősiesen küzdő finn nép oldalán harcoljon a szabadságért. És azt mondta az édesanyja erre, azt mondja, édesfiam, nincsen ezen semmi csodálnivaló. Majd fölidézett egy történetet a fiú gyerekkorából. A karácsony előtt történt egyszerűen, 8 éves volt a fiam, amikor összetört egy szépen festett porcelán tálat, aztán próbálta eltüntetni a nyomokat, és soha nem is szólt erről semmit. Én pedig nem hánytorgattam ezt soha föl, de ő tudta, hogy tudom, és aztán történt egyszer, hogy január elején kigyulladt a karácsonyfa. És ő odarohant a karácsonyfához, megfogta a törzsét, és egy sziszenés nélkül a lobogó karácsonyfát kivitte az udvarra, és bedobta a hóba. Mindenki ünnepelte és csodálta őt. Azt mondta ez az asszony, csak egyedül én maradtam csöndbe. 2 év kellett, azt mondja, hogy bevallja ezt a tányért. Hát ehhez ki tudja, mennyi idő kell, mert ő azóta csak keményebb fejű lett, csak makacsabb lett. Aztán a regény úgy végződik, hogy ez az ember hősként meghal a háborúba, de a lövész árokban még megírja az utolsó levelét az ő barátjának, lelkész barátjának. És leírja, hogy egyszer csak ott a fütyülő golyók alatt gubbasztva a lövész árokban eszébe jutott a megszületendő gyermeke. Aztán eszébe jutott a nő, aki cserben hagyott. Aztán eszébe jutott az édesanyja, akinek sok fájdalmat okozott. Aztán eszébe jutott az a közösség, amelyet mélyen megbántott. És elkezdett sírni, ott zokogni a lövészárokban. Azt mondta, hogy szinte most kézzelfogható a sátánnak a dühöngése, a gonosznak az ereje körülöttem, de most belül végtelen békességet érzek. Simul justus et peccator. Egyszerre igaz, egyszerre bűnös. Ez az ember visszatért a megigazulás igazi alapjához. Egyszer a lelkész mesélte el, hogy a 9 éves kislánya rendszeresen fölkereste éjszaka közepén, fölébresztette, és azt mondta, apa, takarj be. Ó, drágassága, már mi lenne, ha magadat takarnád be? Nem, az nem jó, apa. Az a jó, az az igazi, ha te takarsz be. Az a jó, az az igazi, ha Krisztus takar be. De hogy a magunk takarózásait levessük, az fölér egy lelki meghalással. De az a jó hír, hogy nem egyedül kell meghalni. Ha magunkat takargatjuk, az nem más, mint Ádámnak és Évának a fügefa levele, amit magának készített. De az nem jó. az nem az igazi. Már ott Isten már akkor készített nekik ruhát. Lehet még valakinek olyan közbevetése is, hiszen sok-sok lelkünket megzavaró kérdés van ebben, hogy rendben van, Krisztus nekem ajándékozza a saját érdemét, saját méltóságát, saját kitűnő bizonyítványát. De hogyan azonosuljak ezzel? Hogyan higgyem el? Hogyan öleljem magamhoz, ami nem az enyém, ami idegen? Hát ez nem egy olyan virtuális dolog ez. Nos, önmagamból kiindulva, ezt soha nem is fogom megérteni. Ez még mindig a szorongó énem kérdezi. Aki pedározni akar Isten előtt, vagy akit éppen a saját lelki ismerete vádol. Heidelbergi K.T. is nagyon komolyan foglalkozik, amikor a megigazulás kérdését tárgyalja a lelkiismeretünknek a szerepével. Azt mondja benne, hogy hogyan igazulsz meg hitáltal, hogyan igazulsz meg Isten előtt egyedül, hitáltal oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádol, hogy Isten törvénye ellen súlyosan vétettem, sőt még ma is kész vagyok véteni ellene, de mégis, és folytatja tovább, bár lelkiismeretem vádol. De mit kezdjek a lelkiismeretemmel, ami azt mondja, hogy ez nem az enyém. Ezt én nem érdemeltem meg. Ráadásul szüntelenül sugdos és vádol a fülembe. Nos, a lelkiismeret az elég sokat tud az Isten törvényéről. Ugyanis Isten beleírta azt az ember szívébe, az ő törvényét. De semmit sem tud a lelkiismeret az evangéliumról. Így hát a mai individualista, magára maradt ember a legnyomorultabb az összes között, mert ő ki van szolgáltatva a saját lelkiismeretének, és jaj annak, hogyha az egyszer fölébred. A lelkiismeret az semmit nem tud arról, hogy mi az evangélium. Nem tudhatja, mert az kívülről jön. Nem tudhatja, mert az ide van leírva. Nem tudhatja, mert az titok, hogy az Isten emberré lett, érted, feláldozta magát, érted, hogy föltámadt, érted. Ezt a lelkiismeret soha meg nem súgja. Ezt nem sejtheti meg egyik szív sem magától, mert ez akkora meglepetés. És bár lelkiismereted vádol, meg a füledbe duruzsol, hogy nem van elég jó férj, feleség, apa, anya, lelkész, tanár, köműves, és hogy az életed nagy baklövései örökké elkísérnek. De tudod ebből a könyvből, hogy a legfégső fórum az nem ez. De ezt csak innen tudod. Meg onnan, hogy mi hirdetjük nektek. Hanem a Golgota, ahol az Isten fiának az igazságtalanul kiontott vére az égbe kiált, és azt kiáltja, hogy kegyelem. Innen tudod. Innen van egyedül megnyugvása az ember lelkének. És ez hallásból van. Ez a hallásból való hit, evangéliumi, protestáns, református keresztényként, ez a te osztályrészed. Ez a te füves legelőd. Ebben van minden gazdagságod, ebben van minden megnyugvásod. És igazán akkor tudsz ezzel azonosulni, ha ezt meglátod, hogy ebben mennyire azonosult Krisztus veled. Akkor fogod ezt igazán magadhoz ölelni. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten gazdagsága legyünk ő benne. Írja a II. Korintus levélbe Pál. Hogyha megértem, hogy Jézus milyen radikálisan azonosult velem, akkor nem lesz ez többé virtuális valóság, hanem ezért én hálásan visszaölelem őt. Hallgassuk, hogy beszél erről Pál apostol. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Hát olyan ez, mint egy szerelmi vallomás. Mint amikor valaki az őt ölelő kezet, vagy az őt ölelő ölelést visszaöleli. A hit ezt jelenti. Visszaölelni Krisztust, magunkhoz ölelni, egyé válni vele. Aki meghalt, értem. Hogy amikor majd nekem kell meghalnom a régi életemnek, vagy egy-egy szenvedélyemnek, vagy bűnömnek, akkor ne kelljen egyedül halni, hanem vele tudjak átmenni a halálom, vele csimpaszkodva és kapaszkodva az új életbe. És ekkor veheti a kezdetét egy új engedelmesség, aminek már van értelme, mert Krisztus maga munkálkodik benne. Kezdetét veheti egy új harc a bűn ellen, ami már egy tiszta lelkiismeretből végezhető, küzdhető harc. Olyan ez, mint mikor az ember új telket kap valahol Badacsonyban, és örömmel kezdi kiszedni a köveket a kertből. mert örül, hogy az övé is új, és újat kezdhet benne. Ez tehát a megigazulás, amikor mi mennyei atyánk takar be bennünket, és mi feladjuk a saját magunk takarózását. Ha betakar minket, mint saját gyermekét, ebben van az igazi megnyugvás. Ebben van az igazi élet. Az a kérdés, hiszed-e ezt, hogyha igen, akkor élj belőle. Amen.